reggeli személy.
Vörösi Mátyás van itt velünk, jó reggelt kívánok, külpolitikai szakértő, volt külügyi államtitkár, és hát azóta is, hogy szokták mondani, rajta tartja az ujját a világó tőerén.
Képzelje el, szerkesztő úr, hogy az amerikai választások óta, mintha drog lenne, nem tudok lejönni a CNN-ről, ugye az legtöbb lakásban nézhető, és hát egyik hirdet a másik után nézem, mert itt annyira először izgalmas nyilvánvalóan, és hát olyan mértékig befolyással van a itt a Magyarországon élők hétköznapjaira is, ha nem ma, akkor holnap, hogy ennél izgalmasabb dolgot most nem tudok elképzelni valóban, és hát időm van, úgyhogy tanulom Amerikát.
Igen, akkor mondom, hogy a CNN-en Trump megérkezett Szaúd-Arábiába elindítva a közép-keleti, vagy közép-keleti túráját, szerintem beszélünk erről is. Még azt hagyd mondjam el, ha már így összefutottunk, hogy 1%, tehát hogy a Klubrádió abból is működik, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át át lehet a Szabad Sajtó Alapítványnak utalni, mondom azoknak, akiknek néznek minket és minket akarnak támogatni. Mielőtt beszélnék az amerikai dolgokról, két olyat, ami azért közvetlenebbül érinti Magyarországot. Az egyik ez a kémügy, mondjuk így, és ennek a burjánzása. Ahogy megnéztem a szakértői véleményeket, a legtöbben két verziót állítanak fel, ezek nem is mindig mondanak egymásnak ellen, tehát akár a kettő egymás mellett is élet. Ugye az egyikben például Rácz András azt mondja, hogy valószínűleg ez Oroszország javára lévő kémkedés lehetett, és azért nagyon ciki, és talán Buda Péter mondja azt, vagy veti föl azt, hogy valamiféle bevonulás, akár békefenntartóként is Kárpátaljára, és annak, vagy az ezzel a gondolattal való eljátszásnak a része, de azért azt látom, hogy a kormánypárti propagandistákon túl mindenki azt mondja, hogy hú, ez nagyon kínos történet.
Ha megkérdeznénk a Klubrádió hallgatóit, hogy szerintük az felsorolt országok közül kinek áll érdekében ez a kémtevékenység, Costa Rica, Macedónia vagy Oroszország, akkor én nem hiszem, hogy létezik bárki, aki ne Oroszországra bökne rá, ami annak a fényében hát nem csak hogy különös, hanem valami eszement fenyegető, hogy a magyar miniszterelnök nem egy, nem sok, hanem több száz alkalommal, talán kicsit túlzok, de elmondta azt, hogy ez nem a mi háborunk. Amit én értettem, nem egészen értettem vele egyet, de értettem, amit akar mondani, és akkor kiderül, hogy a magyar kormány, a Fidesz kormány, Orbán Viktor kormánya egy háborúban álló országban az egyik fél ellen kémtevékenységet folytat, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem van logika abban, amit Rácz András mond, hát nyilván Oroszország háborúzik Ukrajnával, hogy az Oroszország javára történik, van logika abban, amit Buda Péter mond, akit egyébként nagyon-nagyon szeretem a műsorait, mert nagyon sokat tanulok belőle, és hát nagyon régóta lehet hallani, lehet olvasni olyan spekulációkat, hogy Putyin és Orbán között van egy olyan megállapodás, hogy esetleg Magyarország majd visszakapna valamit Kárpátaljából, és akkor Trianonnak ő lenne a nagy hős helyretevője. Nem tudom megmondani, de egyet tudok. Azt tudom, hogyha Kárpátalján légvédelem van, már pedig nyilvánvalóan van, az azért van, hogy ezzel az ott élőket megvédje. Ott magyarok élnek, és hogyha összefoglalom az eseményeket, akkor azt látom, hogy valakik, akik ott magyarokat, most nyilván Ukrajna részeként akarnak gyilkolni, akkor ehhez Orbán Viktor őket hozzásegíti. Szóval itt nem arról van szó, mint ami a honvédelmi miniszter beszéde volt, hogy akkor most véget vetünk a Vége projektnek, mert ezek néha csak szövegek, katonáknak mondta, egyébként nagyon fura szöveg volt az is, hanem itt már arról van szó, hogy Magyarország egy hathatós, tényleges segítséget nyújt egy olyan államnak, amely magyarokat akar gyilkolni. Szóval én egyszerűen szóhoz nem tudok jutni ennek hallatán.
Hogy találgassak, hogy, mert hogy elég felszínesen ismerjük csak a tényeket, hogy oké, ez logikus, hogy nem Costa Ricának, hanem Oroszországnak, ha így tesszük fel a kérdést egyrészt. Másrészt viszont azért azt gondolom, hogy ha Oroszország kémkedni akar, akár Kárpátalján is, akkor erre nem szorul Magyarországra, mert hát a történelmi és a nyelvi kapcsolatok miatt nyilván rengeteg embere lehet ott, beépített embere is, sok, nem csak orosz anyanyelvű él Ukrajnába, hanem lehet, hogy orosz érzelmű ember is, akik feltűnősebb nélkül tudnak tevékenykedni, meg aztán ott vannak a műholdak, és nem tudom, micsodák. Szóval igazából nincsenek jelentősége, mert most mit láthat ez a két, hát szerencsétlen alak.
Bocsánat, szerkesztő, én minden gondolatmenetet hajlandó vagyok végiggondolni, és azt mondani, hogy ezek helytállóak. Itt elkaptak két embert, akit kémkedéssel vádolnak. Na most föl lehet vetni azt, hogy az egész valójában nem is igaz, és hát nem volt komoly, vagy tévedtek, de azért én ezt komolyabban venném ennél, azért Magyarország most akármilyen miniszterelnöke is van, akármilyen politikát is folytat ebben a háborúban, ebben a pillanatban az Európai Uniónak és a NATO-nak teljes jogú tagja, és hogyha Ukrajna egy NATO tagország kémét vagy kémeit elfogja, akkor a partner szolgálatokban fölmerül a kérdés, hogy itt mi is történt, és ezt az ukránoknak el kell tudniuk magyarázni. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy nem a médián keresztül, és nem a nyilvánosság csatornáin keresztül, de megkérdezik mondjuk az amerikai, a brit, a német, nem folytatom, a lengyel biztos, akikkel az ukránok jobban vannak, ezek a szolgálatok megkérdezik, hogy mi az Isten történt itt, és nekik azt kell, be kell tudniuk bizonyítani, hogy ezek az urak vagy hölgyek, ezt nem is tudom, ők valójában kémkedtek, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor az ő hitelük fog csökkenni a partnerek szemében, és én alig ha hiszem, hogy ebben a rendkívül kiérezett, és hát Ukrajna számára rendkívül nehéz helyzetben, ahol nagyon rá vannak szorulva a nyugati titkosszolgálatokkal való együttműködésre, ott egy ilyen, nem tudom, balhékedvéért, valamilyen hamis információval szolgáljanak, és ezzel tönkretegyék az eddig kiépült kapcsolatokat. Nem zárok ki semmit, csak hangosan gondolkodom arról, hogyha az ukránok úgy döntöttek, hogy ezeket a kémeket leleplezik, akkor ezek nagyon súlyosnak kellett lenniük, és ne feledkezzünk meg arról se, hogy ami másnap történt Budapesten, mert azért az rendszeresen előfordul, hogy kémeket elfognak, és akkor vagy megállapodnak a másik országgal, hogy cserélik őket. Én nem is emlékszem olyanra, hogy kémeket egy főváros legforgalmasabb útján, világos nappal, szirénázó mentőautókkal úgy fogják le, hogy azt mindenki lássa is. Még az erről szóló videót is nyilvánosságra hozzák. Szóval
és én, a kormány propaganda lapfotósa véletlenül pont ott van.
Egészen véletlenül ott van, és
az életet szerencse is kell.
Azért kell óvatosan viccelődni, mert jót nevezek én is, mert mindig van, aki komolyan veszi a viccet, szóval ezzel vigyázni kell, ez egy nagyon megtervezett akció volt, és itt aki ezt megtervezte, vagy aki utasítást kapott arra, hogy ezt így tervezze meg, nyilván szerkesztőrában egyetértünk, hogy ilyet semmilyen titkosszolgálat így nem csinál a politikai vezetés jóváhagyása nélkül, tehát erre vagy utasítást kapott, vagy pedig bátorítást kapott, ami nekem azt sugallja, és hát lehet, hogy nem így van, de ha valaki másképp gondolja, akkor mondja meg, hogy miért, hogy itt Magyarország abban érdekelt, hogy az Ukrajnával való konfliktusa az eddigieknél nagyobb legyen.
Nem lehet-e, hogy esetleg Ukrajnának is ez az érdeke, már hogy a konfliktust növelje, mert hogy az mindig előkerül a magyarázatok, hogy hát mindenki kémkedik mindenkire, nem ez az érdekes, nem tudom, hogy ez igaz-e, de mondjuk fogadjuk el. Inkább ezért az a meglepő, hogy ezt a két embert most eltokták, és hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt bemutatták ezt a történetet, tehát tulajdonképpen az ukránok kezdték el ezt az egész balhét, mert ha nem szeretik, ha ott náluk kémkednek, akkor ezeket csöndbe is el lehetett volna fogni, vagy visszalökni a határon, vagy mit tudom én, mit csinálni, nem kellett volna belőle ekkora látványosságot mívelni.
Amikor a magyar kormány az ország minden városában a plakátjain Soros Györgyöt lecserélte Zelenszkijre, szellemesen azt mondta az ukrán külügyminiszter, aki itt volt, ez egyszerűen tiszteletem érte, hogy ilyen poént el tud sütni, hogy látja, hogy milyen népszerű az Zelenszkij, hogy mindenütt hirdetik, de hát azért mi tudjuk, hogy nem azért került fel.
Szerintem ő is tudja.
Persze, hogy ő is tudja, csak egyszer megpróbált ezt a dolgot, hogy mondjam, hogy ne erről legyen szó. Nagyon szép diplomáciai játék volt. Szóval Zelenszkij megszólalt, és Zelenszkij azt mondta, hogy arra kéri a magyar kormányt, hogy az ő belpolitikai játszmáiba Ukrajnát ne vonja be. Látjuk, hogy a magyar kormány számára, ami régen Soros volt, aztán a migránsok voltak, aztán a Brüsszel volt, az most
melegek.
A mostani melegek is, de most a kampányban az most Ukrajna lesz. Nem tud Orbán Viktor úgy megszólalni, hogy valamit ne gyalázza Ukrajnát, vagy ne mondja azt, hogy a magyar végveszély lesz, hogyha Ukrajna egyébként 15 vagy 20 év múlva csatlakozik az Európai Unióhoz. Tehát valóban Orbán Viktor Ukrajnával kampányol, vagy Ukrajna ellen kampányol, és Zelenszkijnek ez nem érdeke. Zelenszkijnek az az érdeke, hogy amennyiben ez a háború valahogyan megoldódik úgy, hogy az Ukrajnának is megfelelő legyen, és képes legyen integrálódni az Európai Unióba, akkor ne legyen olyan ország, amelynek a lakossága erőteljesen ukrán ellenes, mert az ő stratégiai érdekével ellentétes. Ebből én azt vonom le, hogy ez az ukrán kormánynak nem érdeke, ez csak a magyar kormánynak érdeke. Az egy más kérdés, hogy egy kormány nem teheti meg azt, hogy súlyos provokációkra valamilyen választ ne adjon.
Az mindig előkerül ezekben a beszélgetésekben, hogy lehetett a közvélemény egy részét legalábbis átfordítani ilyen irgalmatlan orosz barátságra. Ugye valószínűleg a legtöbb magyar embernek Ukrajnával kapcsolatban különösebb érzése nem volt. Már se, most a rokoni és egyéb kapcsolatoktól eltekintünk, vagy ott a hatásával laktak, jöttek, mentek, de ugye a többség szerintem se pró, se kontra nem gondolt különösebb dolgokat Ukrajnáról, ellenben Oroszországról azért a többség valószínűleg gondolt. Figyelem, tudom, hogy nem szabad a Facebook bejegyzések ebből messze menő következtetést levonni, mert ott valahogy megcsimboskodik a hülyeség, de hogy az az elképesztő ukrán ellenesség és orosz barátság, és akkor így megnézem a fejecskéjét ott a kis nemzeti színű zászlóval pompázik, meg úgy látom, be tudom mérni körülbelül, hogy ez ugye a Fidesz valága, ezen teljes döbbenettel vagyok.
Én feltételezem, hogy szerkesztő úr látta, de talán nem, a Klubrádió nem minden hallgatója látta, a Partizán a napokban közé tett egy ilyen dokumentumfilmet. Az a címe, hogy 10 év gyűlölet, vagy gyűlöletkeltés, nem is emlékszem. Egy kicsit hosszú, de talán érdemes végignézni. A film arról szól, hogy az Orbán kormány hogyan képes olyan módon hatalmon maradni immáron hány éve, 15-16 éve, hogy minden alkalommal a lehető legprofesszionálisabb módon gyűlöletet keltsen valakivel szemben, lehetőleg olyan valakivel szemben, akiről a magyarok nem tudják, hogy milyenek. Ugye honnan tudják, hogy milyenek az ukránok, honnan tudják, hogy milyenek a szírek, a migránsok, vagy még azt sem tudják, hogy milyen a Soros. Tehát a melegekről sem tudnak sokan, mert Magyarországon azért kevesen állnak ki, egyre többen, de azért kevesen, hogy hát én meleg vagyok, és olyan vagyok, mint mindenki más, csak éppenséggel másképpen szeretek. Tehát ezeknek a gyűlöletkampányoknak a céljai mindig olyanok, akiket nem ismernek, és eddig mindig sikeres volt. Szerintem ennek vége lesz, mert egyszer csak Magyarország rájön arra, hogy átverték. De hogy ennek most lesz vége, vagy legközelebb, ezt nem tudom megmondani, de a válasz a kérdésére az ebben a filmben benne van, még egyszer az a címe, hogy 10 év gyűlölet.
Hősi Mátyás a vendégünk. Én ebben nem vagyok olyan optimista, hogy vége lesz. Nyilván bizonyos embereket nem lehet rávenni arra, hogy bárki ellen gyűlölködjenek. Biztos lesznek, akik belátják, hogy ez nem volt szép, de hát így végig tekintve a világ történelemben azért ez általában működött, akármilyen szomorú tapasztalatai is voltak, és újra és újra előkerül. Tehát, hogy
szeretnék ellent mondani, hogy ezek a gyűlöletkampányok, ezek előbb-utóbb mind véget értek. történetek, vagy úgy, hogy egy rendkívül mély tragédiába vezet be, erről azért itt Európában sokat tudunk mesélni. Egyébként Európából tanult, azt a leckét éppen most tűnik elfelejteni, amit 1945-ben megtanult, de úgy is véget ér, hogyha egy kisebb országról van szó, amelynek a hatása a világ eseményeire, folyamataira nem olyan nagy, akkor egyszer csak úgy lassan elfogy mögötte a támogatás, azt mondja a szerkesztőről, hogy egyes embereket nem lehet megjönni, és egyetértek. Ez a többség a kérdés, hogy mekkora, ugye most, vagy a legutóbbi választásokig annak volt többsége, annak a gondolatnak, hogy valaki gyűlölni kell. És amikor ez megváltozik, és ezek kisebbségbe kerülnek, akkor ez véget fog érni. Sőt, tovább megyek, hogyha az Orbánt leváltó kormánynak lesz egy megfelelő kommunikációs stratégiája arra, hogy bemutassa ezt az elmúlt 15 évet érthetően, akkor szerintem tovább fog gyengülni az a támogatás, amit eddig az Orbán féle gyűlölet politikai élvezett.
Hát van az a nevezetes fölmérés, hogy kit nem szeretnek az emberek, és akkor a pirézek. Igen, tehát, hogy tényleg nem kell ahhoz, még csak ki kell találni valamit, és akkor azt is lehet gyűlölni. De mondjuk, igen, azt szoktok mondani, hogy most tűnik el a 45 utáni tanúság, de annak egy része már rögtön eltűnt a háború után is, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, 46-ban, 47-ben milyen pogromok voltak, vagy 68-ban Lengyelországban. Szóval azért az is csak ilyen vékony civilizációs máz volt.
Jó, hát ezek a változások, ezek nem már a holnapra történnek, hanem folyamatok, hogy egy nagyon eklatáns példával írjam le, akik majd videón néznek, azok most, akik élőben hallgatnak, nem tudják feltétlenül, de akik videón nézik, hogy én kopasz vagyok. Amikor én először voltam a Klubrádió stúdiában, akkor sok hajam volt, és nem volt egyetlen olyan nap sem az életemben, amikor azt mondtam volna, hogy tegnap még hajas voltam, és ma már kopasz lettem, hanem ez egy folyamat, ez is egy folyamatok vannak, tehát igaza van szerkesztő úrnak, hogy ezek nem fekete-fehér dolgok, hanem mindig az a lényeg, hogy most a fejemen az van többségben, hogy nincs hajam. Vannak hajszálaim.
Jó, vannak átmenetek, oké, ezt jó, értem.
Kicsit elcsúsztunk egy ilyen filozófiai kegyérbe. Én eltekintében optimista vagyok, és hát ha végignézünk az emberiség fejlődésén, azért rengeteg visszalépés mellett több volt az előrelépés, mint a visszalépés. Úgyhogy ha nem pusztítjuk el magunkat, akkor szerintem rendben leszünk.
Csak most a pápa választás után jut eszembe, hogy a katolikus egyház is, nyilván más egyházak is sokat beszéltek a szeretetről, vagy beszélnek a szeretetről, és hogy minden ember egyforma, és akkor ennyiben maradunk.
Nem maradunk ennyiben, mert ez a mai katolikus egyház szerintem, hogyha összevetjük a 30-40-50 évvel ezelőttivel csupán, és ez nem egy hosszú idő egy katolikus egyház történetében, szerintem rendkívül pozitív változáson megy át. Én többet szeretnék látni valószínűleg szerkesztőről egyetértésben egy csomó dologban. Ezek be fognak következni, lesznek még visszalépések is, de az irány az egyértelmű.
Nem pont erre gondoltam most, hanem arra, hogy lehet sokat beszélni a szeretetről, és a megértésről, és az emberek egyenlőségéről. Azért a hívek egy részében ez nem ver feltétlenül nagy visszhangot, vagy szóval nem következik ebből számára túl sok. Nyilván valakinek következik, persze. Valaki magától is tudja, nem kell neki a szószékről.
Persze, egyetértek, de azt hiszem, hogy abban, hogy ebben igazán kimerítő beszélgetést tudjunk folytatni, ahhoz Gábor György vallásfilozófus kellene meghívni, szerintem kevésbé ők, de azért a téma azért.
De majd ha jön, akkor vele külpolitikai kérdéseket is megvitatunk, és akkor egy az egybe. Leszünk. Szóval visszatérve ehhez az ukrán magyar ügyhöz, azt is látom, hogy nagyon sokan attól tartanak, hogy ez tovább fog fokozódni, ez az ellentét eszkalálódik, mert hát egy csomó ilyen jel van a kölcsönös kiutasításunk, ezek a látványos akciók, ilyen, mint hogyha egy hollywoodi C-kategóriás filmből ugrottak volna elő, szóval, hogy ezek arra jelzések, hogy nem tartunk a történet végén még.
Olyannyira nem tartunk a történet végén, hogy annál, hogy itt most ebben a kémügyben, meg holnap után majd milyen botrány történik, és mi történik, ennél lényegesen nagyobb veszélyeket látok, mint ezek a napi hírekben megjelenő konfliktusok. ugye létrejött ez a Coalition of the Willing, vagyis a tetrekészek
koalícióra. A nyugati ország, nyugat-európai országok.
Ugye ebben a legtöbb európai uniós ország benne van. Igazából kettő ország van, amelyek ebből hiányzik, ez Szlovákia és Magyarország. A magyar pozíciót ismerjük, talán egyre többen ismerik a szlovák pozíciót, és Fico kiment Moszkvába, és azt ígérte Putyinnak, hogy majd mindent megvétóz, ami az Európai Unióban történik. Szegény Fico már egy eredeti gondolata nincsen, mert ebben is az Orbánt utánozza, de hát sajnálja az, akinek 9 macskája van. Amiről beszélek, mint veszély, az az, hogy azért leginkább az északi országok, és leginkább mondjuk a nagyfajsúlyú országok, tehát itt gondolok Németországra, Franciaországra, és Nagy-Britanniára, amely nem tagja most az Európai Uniónak, azért ezek érdekes módon velünk ellentétben pontosan látják, hogy ez a putyini politika, ez az expanziós politika, ez mekkora veszélyt jelent nem csak Ukrajnára, hanem az Európai Unió, vagy az európai kontinens egészére. És azt mondták, hogy itt most valamit muszáj csinálni, hogy jobban összefogjunk, hogy jobban összetartsunk, hogy megvédjük magunkat. És az én félelmeim között, és egyben reményeim között, szerepel az, hogy ez a Coalition of the Willing, ez egy új Európai Uniónak az alapja, amely lényegesen több mindenben fog együttműködni, mint az eddigi Európai Unió, amely azért leginkább egy gazdasági együttműködés volt, nem csak, de azért leginkább a tagállamok szuverenitására épülő szervezet az Európai Unió minden közös intézménye dacára, és itt létre fog jönni valami, ami ennél sokkal erősebb lesz, és ebből mi magyarok ki fogunk maradni. És akkor ott leszünk, mint a 90-es évek elején, hogy jaj, szeretnénk belépni egy integrációs szervezetbe, de az Orbán kormány rendkívül felelőtlen. És amikor azt mondom, hogy önző, akkor nem is Magyarország, hanem Orbánnak a személyes politikai érdekeit követő politikája miatt egy egész ország kimarad, és az nagyon nagy baj lesz. Szóval az Magyarországon olyan szegénységet fog hozni, amelyet azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon régen nem látott az ország.
Szóval, ahogy biztos igaz az, hogy az egyes embereket sem lehet erőszakkal boldogítani, lehet, hogy egyes országokat sem. Tehát a nép egy meghatározó része, most minden választási csalás propaganda, választási törvény manipuláció ellenére, tehát tudom, hogy nem olyan egyszerű ez. De azt mondja, hogy ez neki így elmegy, akkor nagyon nehéz erre mit mondani. Tehát amiről a mai műsorban is beszéltünk, hogy a 65 év felettiek egy igen nagy része a Fidesz támogatja, miközben azt gondolom, hogy például az egészségügyi ellátórendszer gyalázatos állapota leginkább mondjuk a 65 év felettieket sújtja, vagy inkább sújtja, mint a 20 éveseket, nem számít. A nyugdíj emelések, vagy a lemaradás a jövedelmekhez képest nem számít. Mégis. Hát akkor, ha így akarjátok, akkor hello, így jártunk.
Szóval egyetértek, és egy kicsit tovább gondolva, egy más területre gondolva, hogy a szerkesztő úr a bemutatásomkor említette, hogy én külpolitikával foglalkoztam, valóban voltam külügyi államtitkár, az Európa Ügyek Bizottságát vezettem 2 cikluson keresztül a külügyi bizottság, tehát nekem az életem a külügyekben telt el, és azt tudom szerkesztő úrnak mondani, és ez nem egy magyar, hanem egy nemzetközi tapasztalat, hogy külpolitikával nem lehet kampányolni, nem érdekli az embereket, hanem csak a belpolitikai kérdésekkel, amit én tudomásul veszek természetesen. Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy az, ami most a világban történik, tehát amit az Egyesült Államok kormánya csinál, ami Pakisztán és India között háború tört ki, és mind a két fél állandóan az eszkalációs lehetőséget keresi. Észak-Korea kibújt abból a burokból, ahol eddig volt, amíg a Pax Americana létezett, és most már nyíltan támogat. Szóval, hogy ez hova fog vezetni, azt nyilván nehéz megjósolni, de ezek az események meggyőződésem szerint lényegesen nagyobb hatással lesznek a Magyarországon élő emberek életére, mint az, hogy a magyar miniszterelnök mennyit lop és mennyit erőszakoskodik. Ez sem jó, tehát percig ne értsen félre, de az, hogy mit csinál Trump, és mit csinál az észak-koreai elnök, és mit csinál Putyin, hogyan változik a világ, elképesztő fenyegetések vannak benne. Na most Magyarország...
Bocsánat, hogy közelállok.
Egy fél mondat. Magyarország ezt nem tudja nyilván befolyásolni, Trump azt csinál, amit csinál, de az, hogy Magyarország ebben milyen szövetségi rendszerben gondolja azt, hogy amikor ennek a borzalmaknak, de borzalmak, ne túlozzunk, de ennek a rendkívül komplikált világnak vége lesz, akkor a győztes oldalán legyen, ez rohadtul nem mindegy. És ma Magyarország egészen nyilvánvalóan a vesztes oldalon áll, Orbán Viktor valószínűleg mára elhiszi, hogy a demokráciának leáldozott, és csak ezek az erős, kemény vezetők, akik sikerül tudják az országot vezetni, jelzem, nem így van. A demokrácia az egy göröngyös, néha föl, néha le, vannak benne hibák, de a végig csak a demokrácia képes önkorrekcióra.
És na, ezt nem akarják, mert az önkorrekcióban benne lenne, hogy 15 év után édesfiam megbuksz, főleg, ha sokat loptál. Tehát jobb egy olyan szövetségi rendszerhez tartozni, ahol nem, lopsz, maradsz.
Jó, én most ezt értem.
Ez a logikus a saját szempontjából.
Ezt a saját érdekeimre lefedítve értem, de másról beszélek, arra, hogy hiszi, hogy ezek jobban működő rendszerek. Vagy ha nem hiszi, nem hiszi, hát én nem beszélgetek már nagyon-nagyon régóta Orbán Viktorral. Minden esetre szeretném a Klubrádió hallgatóinak a figyelmébe ajánlani Winston Churchillnek szerintem az egyik legjobb bombóját, ami úgy hangzott, most angolból fordítom gyorsan vissza, hogy én azt szeretem Amerikában, hogy mindig a lehető legjobb döntéseket hozza, miután minden mást előtte kipróbált. És ez egy szellemes dolog, de ez dicséri a demokráciát, mert nem azt jelenti, hogy jó döntéseket hozunk, hanem az, hogy van mód korrekcióra és jobbakat. De ez csak demokráciában van. Putyin Oroszországa nem tud korrigálni, hát ne beszéljünk Észak-Koreáról, hát évtizedek óta nem tud korrigálni. Magyarország nem Észak-Korea, még nem is Putyin az irány az, de korrigálni nem tud. Nem tud, mert bármit mondanak bármelyik társadalmi csoport az Orbánnak, hogy nem érezzük jól magunkat, másképp csinált, csak saját magára hallgat.
Mielőtt itt a nagy politikai összefüggésekre még egyszer belesnénk, a román elnök választással kapcsolatos megjegyzése Orbán Viktornak, amikor kiáll egy, hát az, hogy szélső jobboldali, azon nem lepődő meg, de hát egy nagyon élesen magyar ellenes politikával a hatalom közelébe került fickó mellett. Az azért meglepő, mert értem én, hogy itt egy szélső jobb internacionáli kovácsolása és egy ilyen Putyin-barát koalíció kovácsolása a cél, de eddig azért úgy tűnt, hogy vigyázott arra, hogy ne sértse meg mondjuk a határon túli magyarok politikai érzékenységét.
Attól tartok, hogy senki nem hiszi el nekem, mert eddig nem hitt el nekem senki, hogy a Fidesznek a határon túli magyarság sorsa egy másodpercig nem érdekelte. A Fidesz az érdekelte, és ezt jól csinálta, hogy elhitesse mind a határon túli magyarokkal, mind pedig a Magyarországon élő magyarokkal, hogy ő az, aki leginkább megvédi a határon túli magyarokat. Ugye először a kettős állampolgárság, aztán szóval végig lehetne menni ezen az úton, miközben hát én láttam közelről a politikájukat, semmi más nem érdekelte, csak részben a klientúra építés, sikerrel megcsinálták, az RMDSZ ma már a Fidesznek egy fiókszervezete, az RMDSZ elnöke egy jaj kiáltást mondott most ez után, hogy úristen, miniszterelnök úr, mit tetszett mondani, hát ez nekünk ellenségünk, és akkor valami korrekciót lehet is hallani, nem túl sokat. A probléma gyökere, most ha túllépünk az RMDSZ és az erdélyi magyarság, illetőleg a mostani elnök konfliktusán, ami egyébként nem könnyű túllépni, mert hogyha az a konfliktus élesedik, akkor ez egy először is tényleg ott, akkor magyaroknak rosszabb lesz az életük, félelemben fognak élni, másrészt pedig egy biztonságpolitikai kockázatokat is fölvet, de ezen is kicsit túllépve nagyon szépen megmutatja ez a mostani eset azt a lehetetlen állapotot, hogy milyen az, amikor nacionalisták össze akarnak fogni. A nacionalisták beszélhetnek arról, hogy összefognak, de valójában soha nem tudnak összefogni, mégpedig azért nem, mert nacionalisták
következésképpen...
Hát hogy biztatják magukat?
Ott van a Fico-Orbán összeborulás. Jó, hát szlovák nacionalizmus is van, meg Magyarországon Szlovákia ellenesség.
Akkor mondok egy fontosabb dolgot.
Jó.
Itt van ez a Trump, aki Donald Trump, aki Orbán Viktornak a Kebel barátja. Én el is hiszem egyébként, hogy Kebel barátja.
Micsoda Kebel azok.
Én még azt is elfogadom egyébként, amit Orbán mondott, hogy ő Trumpnál előbb volt Trump, mert nagyon sok mindent látok, amit Trump csinált, amit Orbán talált ki. Mondok egy példát, a borra valók adómentessége, ezt most a Trump bejelentette, ezt Magyarországon is bejelentették, a kicsit átgondolja, az fogja a hasát, mikor adóznak azok. De mindegy, nagyon sok hasonlatosság van közte. Orbán elérte a Rogánnak a listáról való levételét. Azon kívül nem sikerült elérnie azt, hogy a kettős adóztatásról szóló egyezményt aláírják, vagy akár elkezdjenek erről tárgyalni. Miért nem? Mert Magyarországnak az a nemzeti érdeke, hogy ezt aláírják, Trumpnak az a nemzeti érdeke, hogy ezt ne írják alá. Mert most az Amerik, ugye Magyarország a magyar gazdaságot védi, reméljük, Amerika az amerikai gazdaságot mondja, hogy védi, reméljük, hogy így van, sajnos nem így van. Ez a kettő pedig ütközésbe kerül egymással, ezért a Trump olyan vámokat vet ki, amelyek mindenki sújtanak, de Magyarországot a legjobban sújtja. Ugye most az autók miatt van, most ebben nem menjünk bele. Én nem látom azt, hogy ami Magyarországnak egy valóságos érdeke lenne, abban Orbán Viktor bármit el tudott volna érni Trumpnál. A trumpi döntések Magyarországot sújtják egyik a másik után. Az, hogy a Rogánt levették erről a listáról, szerkesztő úrnak nem jó, ez nekem se jó.
Mindegy.
Valószínűleg teljesen mindegy, Magyarországon mindenkinek mindegy, kivéve a Fidesz vezérkarát, nekik jó, de ki másnak jó ez? És akkor mutassanak nekem bármit, amit a nacionalista, mondjuk szebben patrióta, magyar miniszterelnök, a patrióta amerikai elnöknél elért, ami számunkra, magyarok számára jó. Nem tudunk ilyet mondani, és hát most szlovák ügyekben nem vagyok annyira mélyen benne, én csak azt látom, hogy miközben a Fidesz, amikor ellenzékben volt, akkor mindenért, ami nem a szívem, lelkem, a hatalom túli magyaroké, azokért verte a tamtamot és hatalmas kampányt folytatott a ellenfeleivel szemben. Amikor pedig Fico most a magyarokkal szemben bármilyen döntést hoz, hogy akkor meg hallgat.
Magyarok is hallgatnak. Már a szlovákiai magyarok fel is számolódott nagyjából a politikai képviseletünk.
Annyira támogatta a magyar kormány a határon túli magyarságot, hogy felszámolta a politikai szervezetüket. Szóval én itt előnyt sem a szlovákiai magyarságnak, sem Magyarországnak ebből az íg egy világon semmit nem látok. Egy dolgot látok, Orbánnak van egy szövetségese az Európai Tanácsban, ez a Robert Fico, nem túl erős szövetséges, és egyébként a Ficot mindig könnyen meg fogják vásárolni azért, hogy ne álljon be Magyarország mellé, de ha be is áll Magyarország mellé, akkor itt vagyunk ketten, és hadakozunk a világgal szemben. Jó, valaki magyarázza el nekem, szerkesztő úrnak, a rádióhallgatóknak, hogy ez Magyarországnak miért jó.
Mert nem tudom elmagyarázni, annyitó, hogy nem, amiről beszéltünk is az előbb, hogy nem az a cél, hogy Magyarországnak jó vagy nem jó, hanem hogy Orbán Viktornak és klientúrájának jó vagy nem jó. Ez az egyetlen egy szempont, és nagy tömegtámogatással meg tudja csinálni.
Tökéletesen egyetértek, az Orbán kormány külpolitikája az nem Magyarország külpolitikája, ott nem Magyarország nemzeti érdekeinek az érvényesítéséről van szó, hanem kisebb mértékig a Fidesz, legnagyobb mértékig Orbán Viktor személyes politikai érdekeinek a végrehajtása a magyar külpolitika. És az Orbán Viktor egyébként egy zseni, ami a manipulációt illeti, neki sikerül a saját közönségét olyan mértékig manipulálnia, hogy ők elhiggyék, hogy ez Magyarországnak jó. De hát azért ez így volt akkor is, amikor Magyarország belépett az első világháborúba. Azért a magyar vezetés elhitette a magyarokkal, hogy ez nekünk rohadt jó lesz. Hát tudjuk, hogy milyen jó lett. Szóval azért ez nem egy egy példanélkül álló dolog. Szerencsére nincsen olyan háborús helyzet, hogy Magyarország megint valaki mellett belépjen, vagy valakit megtámadjon. Mondtam szerencsére, hogy még a katonaságunk sem alkalmas erre. Ezt a szerencsére ezt idézőjelben mondom, mert ha védekezni kéne, akkor is lenne okunk aggódni emiatt.
Itt, amíg Magyarország NATO tag, addig azért ez egy enyhébb konfliktus lenne.
Én ezt nem tudom megmondani. Ugye,
nem kéne kipróbálni, igen.
Én nem kéne kipróbálni, majd inkább csak arról beszélek, hogy az, hogy egy politikai vezető egy rossz dologról meggyőzi az ő követőit, hogy egy jó dolog, ez nem egyedülálló a világ történelemben, és most is ez van, és ahogy Magyarország működik, egy nagyon keserű példán megértette, hogy hát nagyon nagy hülyeség volt az első világháborút elkezdeni.
Vagy a második.
Nagyon nagy hülyeség volt belépni a második világháborúban. Nagyon-nagyon nagy ostobaság volt. Hát, hogy mikor tanulunk ebből, azt nem tudom, csak azt mondom, hogy azért ma már a lakosság többsége nyilván úgy gondolja, hogy akkor se kellett volna, se az elsőben, se a másodikban, és hát talán ebben is, hát nem tudom, abban bízom, hogy ezt sokan mondják, talán előbb-utóbb elhiszik, hogy ez a külpolitika, ez nem az, hogy nem segít a Magyarországon élőknek, hanem kifejezetten ártalmas számukra.
Tud arról valamit találgatni, hogy hogyan sodródott oda Orbán Viktor, hogy ennyire Putyin párti lett? Most már értem, hogy egy idő után nehéz ebből az ölelésből kijönni, de hogyan vitt idáig az útja, hogy egy kifejezetten orosz ellenes retorikával a politikai életbe berobbanó szereplő, aki azért még relatíven nem olyan régen még azt mondta, hogy Magyarország nem akar a Gazprom legvidámabb barakja lenni, a legputyinistább egyik politikussá vált Oroszország határain túl.
Ha jól emlékszem, akkor 2008-ban támadta meg Oroszország Grúziát, vagy Georgiát, ahogy ma hivatalosan hívják. Én ez időtájban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése részéről, én voltam a grúz raportőr, ami azt jelenti, hogy rendszeresen jártam ki, és beszéltem az összes érintettel, tehát a kormánypártiakkal, ellenzékiekkel, ottani diplomatákkal, és a megállapításainkat egy jelentésben rögzítettük, most idézve mondom, a nemzetközi közösség felé, hogy ki az a nemzetközi közösség, az, aki úgy gondolja, hogy benne van, aki érdeklődik, és nyilván a hazai médiának is ebben nyilatkoztam több tekintetben, és nagyon súlyosan elmarasztaltam Oroszországot azért az akcióért, ismertem a részleteit, hogy hogyan csinálták Dél-Oszétiában, milyen trükköket alkalmaznak. Ezt csak azért mondom bevezetésképpen, mert egy kicsit irigykedtem Orbán Viktorra, aki nem volt grúz raportőr, őt is megkérdezték el a háborról, és olyan tisztességesen, olyan becsületesen, olyan egyenesen, a lehető legjobb szavakat megtalálva nyilatkozott arról, hogy ez tűrhetetlen, amit Oroszország Grúziában művel, hogy azt mondtam, hát igen, azért ez egy tehetséges vagy képességes politikus, és nálam is jobb, szívesen elfogadom, hát jó, a miniszterelnök. Ehhez képest nem sok időt telt el, ugye 2 év, és vágányt váltott, és hát talán nyilván, nem tudom, a szerkesztő úr tudja, nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
Hogy, csak a választ nem láttam még.
Hogy mi történt. Itt egy valamit lehet tudni. Itt van ennek a történetnek van egy hosszabb és egy rövidebb variánsa. Megpróbálom a hosszabbat is röviden mondani, de semmire nincsen bizonyíték, és remélem, hogy előbb-utóbb ki fog derülni ez is. Állítólag egy korábbi Fidesz választási kampányt egy orosz, nagyon gazdag ember megfinanszírozott, és ragaszkodott ahhoz, hogy Orbánnak személyesen adja át a pénzt, és Orbán még akkor óvatlan volt, és ezt vállalta, és ez filmre van vége.
Ez a Klódó féle történet?
Ez, nem tudom, Klódó, valami Szemol Jovics, vagy bocsánatot kérek, hogy valami hasonló.
Szeva bácsi.
Ezt az urat, ezt Moszkvába később letartóztatták, ez gyakran előfordul Oroszországban gazdag emberekkel. letartóztatják őket, és ilyenkor akiket letartóztatnak, azok keresik azt a lehetőséget, hogy tudnak ebből szabadulni, és mit tudnak felajánlani a hatalomnak. És ez szerint a történet szerint ő ezt a felvételt felajánlotta Putyinnak.
Hát igen, ezt többször mondtam, erre azért semmi bizonyíték nincs.
Én is mondtam, hogy erre nincsen bizonyíték, csak most azt kérdezte, hogy milyen történet van.
De ha lenne, akkor ez elég lenne, hogy valakit ennyire...
Nem, a dolog ezzel csak kezdődik. Aha. Ugye, ami tény, hogy 2009-ben, tehát egy évvel vagyunk a magyarországi választás előtt, nagyjából már mindenki tudja, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök. Nagyjából már mindenki tudja. Az EPP, tehát az Európai Néppárt, amelynek a Fidesz teljes jogú tagja még az időtájban, Szentpétervárott rendez egy nagy nemzetközi konferenciát. Ugye az akkori Putyin még nem ez a Putyin volt, tehát még akkor mindenki kereste vele a kapcsolatot, és próbálták elmélyíteni a bilaterálisra, multilaterális kapcsolatokat, és Orbán Viktor is részt vett ezen a konferencián, mint az EPP egyik erős pártjának a vezetője, aki ráadásul hamarosan miniszterelnök lesz. Ez eddig tény. Az is tény, hogy Putyin elnök kérte egy találkozót Orbán Viktortól. Orbán Viktor igent mondott erre a találkozóra, és még az is tény, hogy erre a találkozóra, ami négy szemközti találkozó volt nyilván tolmáccsal, erre a találkozóra az oroszokkal szemben rendkívül kritikus Orbán Viktor ment be. És erről a találkozóról negyed órával később egy a Putyinnal szemben rendkívül megértő Orbán Viktor jött ki. Amikor megkérdezte tőlem egy amerikai szenátor, hogy mi történt abban a teremben, akkor azt mondta neki, hogy ha ezt valaki tudja, akkor ezt csak önök tudhatják. De én nem tudom, de ezek eddig tények, de hogy mi történt ott benneben a szobában, azt egyelőre senki nem tudja, erről lehet sokat spekulálni. Én bízom abban, hogy ahogy a történelemben annyi minden disznóságra fény derül, erre is fény fog derülni, azt szerintem felvilágosító erejű lesz a magyarok számára, de volt olyan disznóság is, amire nem derült fény.
Mondjuk egyrészt nem voltam ott, másrészt fogalmam sincs, hogy mi történhetett, de ötletem tud lenni nekem is. Hát például azt mondja, hogy figyelj, van itt egy kis gázüzlet, 10%-ot le tudunk venni nektek. Figyelj, mi csinálunk egy atomerőt, vagy nem is csináljuk meg az atomerőt, csak azt mondjuk nekik, egy kicsit keresel te is rajta.
Abszolút.
Tehát simán?
Teljesen egyetértek. Sőt,
tehát egészen csak meg se kell zsarolni azzal,
hogy ez volt. Egészen biztos vagyok abban, hogy ha volt is bármi zsarolás, nem tudom, akkor ott ugye a mézes madzag, és a, hogy is mondják,
na mindegy. Keroten steak.
Igen, tehát az ütés és a csábítás. Én abban egészen biztos vagyok, hogy Paks ott dőlt el lényegében, és hát valószínűleg, ha nem is ezekkel a szavakkal mondta Putyin, de Orbán megértette, hogy ezen lehet keresni szerkesztő, azt mondta, hogy keveset. Én azt mondom, hogy baromi sokat.
Ezt a keveset
most nem kihívom, ezzel akarok vitatkozni, csak azt akarom mondani, hogy szerintem az a Putyin elmondhatta, hogy nekünk más az elszámolási rendszerünk, mint az Európai Uniónak. És akkor ezt is meg lehet érteni, hogy ez mit jelent, és hát azért az Orbánék azok nem a projekten magán gazdagodnak, hanem projekt építésén, amikor fölépül egy akkumulátorgyár, akkor az ahhoz való infrastruktúrát, építési munkálatokat,
mind meg a... építünk egy Belgrád-Budapest vasútvonalat, felépítünk, semmire nem kell viszont baromi ronda épületeket a budai várban, meg ötszörös áron csinálunk egy autópályát, szóval azért több lábon áll.
Nem csak azt akarom mondani, hogy ezen a találkozón ilyen dolgok bőven elhangozhattak, amelyek hát Vlagyimir Putyint egy kívánatos partnerré tette Orbán Viktor szemében, és hogy ez lassan csúszott egyre mélyebbre, ez meg már a dolgok logikájából következik.
Ki lehet ebből belátható időn belül jönni?
Ebből? Szerintem Orbán nem tud ebből kijönni, én ezt nem látom, hogy ki tudna ebből jönni. Voltak már neki nagy váltásai, de ezt már olyan régóta csinálja, és ezt olyan indulatokat keltett ebből, hogy szerintem ez nem megy. De hát ha igaz az, hogy van korrekciós lehetőség, akkor vagy jövőre, vagy 5 év múlva, ezt nem tudom mikor, de biztos vagyok, hogy ennek a korrekciója meg fog történni, és Magyarország vissza fog találni arra az útjára, amely nem ilyen látványos beruházásokat, hanem egy stabil, biztos növekedést fog jelenteni mindenkinek.
Azért a szóba kerül, bár rendszeresen tesz Orbán célzásokat arra, hogy ott kéne hagyni az Európai Uniót, vagy a NATO-t, de hogyha egy nagyon határozottan rákérdezik, inkább, mint hogyha azt mondaná, vagy azt mondta volna az utóbbiek, hogy nem, el kell foglalni, és hát most szoktő mondani, a patrióták, tehát ezek a félfasiszták Európájává kell tenni.
Két dolgot szeretnék erre megegyezni. Az első, Jean-Claude Juncker, aki az Európai Bizottság elnöke volt, fakadt ki egyszer, hogy az nem lehet, hogy egy ország miniszterelnöke hétfőtől péntekig szidja az Európai Uniót, és egy szombati beszélvel azt mondja, hogy maradjunk bent. És szeretném, hogyha világosan emlékeznénk arra, hogy David Cameron, brit miniszterelnök, aki népszavazásra vitte ugye a briteket az EU-ban való bennmaradás vagy kilépés ügyében, ő azt akarta, hogy Nagy-Britannia maradjon az EU tagja. Ő azt gondolta, hogy ezzel majd a pártjának a szélsőségeit leszereli, de majd a britek megszavazzák, hogy maradjon bent. Ő nem akart kilépni, és mégis a David Cameron lett az, aki kivitte Nagy-Britanniát, vagy az ő felelőssége, hát mégiscsak ő volt a miniszterelnök. Úgyhogy én el tudom képzelni azt, hogy az Orbán addig fokozza az EU ellenes hangulatot, ameddig egyszer csak rajta, nem is ő csinálja, egyszer csak egy népszavazáson azt mondja, hogy hú, Orbánnak igaza van, lépjünk ki. Drámai következményekkel járna. Én bízom abban, hogy ez nem így lesz. Azért a magyarok többsége minden Orbán retorika, sőt, még az Orbán támogatása mellett is az EU tagja akar maradni, tehát még a Fidesz támogatóknak a túlnyomó része is.
Angliában és a vidéki alacsony iskolázottságú csoportok nagy arányú Európa ellenessége okozta azt az eredményt. Szerintem erre a Fidesz is építhet, vagy ez az Európa ellenesség is építhet.
Én nem hiszem, hogy a Fidesz ki akarna lépni, mert ezek nem hülyék. Ezek pontosan tudják, hogy ez a magyar gazdaságnak milyen drámai hatást fog okozni, hanem megpróbálnak belpolitikai előnyöket kicsikarni abból, hogy EU-ellenesek, és ottan eltáncolgatni, azért nem maradunk. A David Cameron történet azért jó, hogy megértsük, hogy nem lehet ám csettinteni az Orbánra, hogy húj de ügyesen szívatja az Európai Uniót, miközben benne akar maradni, mert minden egyes ilyen mondatával egy-egy csákányt ver abba, hogy Magyarország tagja, és szerintem ez egy rendkívül feledetlen politizálás, amelynek a végét nem lehet látni. Azt sem lehet látni, hogy nem viszi ki Magyarországot az EU-ból. Szerintem nem akarja. Van egy vitám többekkel, barátaimmal, akik azt mondják, hogy ki akarja vinni. Szerintem nem akarja kivinni, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogja kivinni.
Igen, hogy hol az az erő, amelyik ezt meg tudja állítani. Vagy ez csak a belpolitikai változást tudja elhozni. Már ez egy kérdőmondat volt, bocsánat.
Igen. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak egy olyan politikai vezetésre van szüksége. Ez lehet enyhén jobb, lehet enyhén bal, sőt liberális is még inkább lehet, amely miért befejezném a mondatot, hadd utaljak arra, hogy azokban a szörnyű 90-es években, amelyre most már szeretnék úgy emlékeztetni, mint egy kellemetlen időszakra, konszenzus volt a legfontosabb kérdésekben az összes parlamenti párt között, a NATO ügyében, az Európai Unió ügyében, tulajdonképpen még a szomszédságpolitika tekintetében is konszenzus volt. Az, hogy most Deutsch Tamás nem ment el egy Európa napi ünnepségre, ahova az Európai Bizottság hívta meg, ez annak idején elképzelhetetlen lett volna, sőt, ott a pártok demonstrálták, hogy mi az, amiben egyetértenek, és aztán vannak köztük viták, most meg az, hogy Deutsch Tamás nem megy el, Ez arra utal, hogy ők abban érdekeltek, hogy semmiben ebben az országban ne legyen egyetértés, amit én amúgy is drámainak tartok, most nem csak az Európai Uniós tagságunk, hanem minden egyéb vonatkozásban semmiben ne legyen ebben az országban egyetértés. Ez a Fidesz politikájának a lényege.
Ez a gyűlöletpolitika. Köszönöm szépen Örsi Mátyás külpolitikai szakértőnek, hogy beszélgetett velünk.
Hát sajnálom, hogy Trumpra nem került sor.
És Trumpot sajnálja?
Hát képzelem, igen.
De majd bepótoljuk legközelebb. Köszönöm szépen, tehát a ma reggeli figyelmet, 1% május 20-ig még akár a Szabadsávért Alapítványnak is föl lehet ajánlani, és aztán jó helyre kerül, például ilyen nagyszerű műsorok készülhetnek ezekből a pénzekből. Szóval Őrsi Mátyásnak köszönöm, a ma reggeli műsor elkészítésében kollégáim voltak Rál Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, és Nemes Dávid, aki itt volt velem a stúdióban, Horváth Ádámtól hallották a híreket, a szerkesztő Petes Vivien volt, a Dési Jánost hallották. A viszontlátásra.